Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez az Ökóra Klímaszerviz életünk sorsfordító kérdéseinek műsora. A mai adásunk témája az élelmiszerbiztonság, amelynek megléte vagy hiánya szó szerinti sorsfordító, hogy úgy mondjam, élethalál kérdése. Vendégem itt a stúdióban Szendefi Mária, az LMP országos elnökségének tagja, és Kisszenicei Kálmán, az LMP kiskunfélegyházi polgármester jelöltje. Köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba.
Köszönjük a meghívást.
Köszönöm szépen.
Orbán Viktor nemrégiben tartotta az évértékelőjét, amelyre most ebben a felfokozott belpolitikai hangulatban elsősorban a kegyelmi botrány miatt figyeltek az emberek, pedig zöld ügyek szempontjából is érdekes mondandója volt a miniszterelnöknek. Beszélt többek között arról, hogy a folyóink beömlő vizét valahogy meg kéne tartanunk. Szóba került az akkumulátorgyártás, amelyet zöldbe burkolt a miniszterelnök, és zöld autótechnológiai átállással összefüggésben emlegetett. A beszédében kitért a zöld energiára is, amelynek segítségével szerinte tisztább és élhetőbb lesz az ország, és megszabadulhatunk az energiafüggéstől, majd utána rögtön hozzátette, hogy Paks élettartamát meghosszabbítjuk, Paks 2-t megépítjük, és jönnek a naperőművek. Ezeknek a zöldszerű beszédelemeknek az elemzése is kitenne azt hiszem egy-egy ökóórát, de most nem erről fogunk beszélni. Ugyanis a miniszterelnök az élelmiszerekre és az európai élelmiszerbiztonságra is kitért. Kritikusan szólt az uniós agrárszabályozásokról, és arról, hogy Ukrajna előtt piacnyitás történt, és ez lehetetlen helyzetbe hozta az európai mezőgazdaságot, és akkor most itt idézném Orbán Viktort. Egészséges, helyben termelt élelmiszer helyett műhúst és GMO-s vacakokat sóznak ránk. Brüsszelben nem csak tücsköd bogarat beszélnek, hanem azzal is etetnének minket. A tüntető, traktoros gazdák azt is mondták nekem, hogy egye ezeket a divatos brüsszeli izéket az, akinek két anyja van. Hát erről fogunk most beszélgetni, hogy mi is az a műhús, meg mik ezek a GMO élelmiszerek, és milyen problémák sújtják az európai mezőgazdaságot. Hadd kezdjem azzal a nagyon triviális kérdéssel, hogy mi az a műhús?
Hát én avval kezdeném, igen, hogy Orbán Viktornak ugye ez az évértékelője, ez azért a zöldre festésnek volt a magas iskolája, tehát tényleg nagyon sok mindenről beszélt, miközben pont kormányzati szinten rengeteg lehetőségük lett volna nekik tenni is, például a zöld energia kapcsán, a szélenergia bevezetésével, és sorolhatnánk. Így az élelmiszer kapcsán, meg ez nagyon szép, hogy ő elmondja, hogy ne mérgezzük magunkat, úgymond, vagy ne együnk ilyen mesterséges élelmiszereket, mint a műhús, vagy szintetikus dolgokat, vagy GMO-kat. Közben meg egy viszonylag friss adat, hogy most már bebizonyosodott az, hogy például a Gödi akkumulátorgyárból effektív magzatkárosító anyagok mentek ki a levegőbe, nagy mennyiségű széndioxid ment ki a levegőbe, szóval közben meg hát kis túlzással, de azt lehet mondani, hogy olyan akkumulátorgyárakat hív be az országba, amelyek például sokkal jobban károsítják adott esetben az egészségünket a légszennyezettség kapcsán. De ez csak egy kis kitérő volt, a műhús. Többfajta dolgot is hívnak műhúsnak. Ugye hagyományosan néha a műhús az egy húspótlékot értünk alatta, amikor például gabonából, vagy ilyesmiből készítenek.
Igen, amit a vegetáriánusok.
Vegetáriánusok. Egyébként én nem vagyok vegetáriánus, ettől függetlenül vettem már ilyen terméket, ízlet is. Szerintem ezekkel semmi probléma nincs. Tehát az, hogy valaki készít valamit, ami úgy hasonlít ízbe a húsra, egy ilyen gabonakolbászt, vagy ilyesmit, ez nem probléma. A valódi műhús az viszont egy nagyon para dolog. Tehát az egy ilyen laboratóriumban előállított, őssejtből föltenyésztett valami, szóval nekem hátborzongató. Tehát ez, amikor az ember elkezd Istent játszani, és úgy lesz egy marha szelet, hogy egyszer csak egy laborba föltenyésztenek egy marha szeletet. Szóval ez szerintem hátborzongató.
Kóstoltak már egyébként műhúst?
Hát én nem kóstoltam, olyan nagy ingerenciám nincs is erre a dologra, de természetesen nyitott vagyok, és kipróbálnám adott esetbe. Nem valószínű, hogy rá is szoknék. Én egyébként úgy fogalmaznék, hogy először határozzuk meg azt, hogy mi a természetes hús. Én gazdálkodóként úgy gondolom, hogy az a természetes, amit ólban nevelünk fel, jószágot, illetőleg a legelőn tartjuk, és ott természetes körülmények között legel. Most ehhez képest az in vitro kémcsőben, laboratóriumban előállított hús, az nem ez a kategória. Utalva Orbán Viktor évértékelő beszédére, tulajdonképpen egyetértünk az alapállásban, hogy annyira nem preferáljuk és nem részesítjük előnybe vidéken a megszokott táplálkozás során ezeket a laborhúsokat, műhúsokat, viszont nem látjuk a megoldás irányába vezető utat a hazai agrárpolitikában, sőt, sokszor Nagy István agrárminiszter is ugye bort iszik és vizet prédikál, de Donát Anna is ugye írt és mondott véleményt erről a történetről. Tehát a politika egy kicsit furcsán áll ehhez a történethez. Van, aki elutasítja, van, aki támogatja, de meg kellene magyarázni az embereknek igazából, hogy miről van szó, és miért van erre szükség, vagy miért nincs szükség.
Egyébként a tápértéke az jó. Túl azon, hogy
én amennyire tudom, tehát ez teljesen olyan, mint egy vágott állatból származó hús. Tehát ebbe ez a döbbenetes, hogy tényleg nem hiszem, hogy ettünk, mert azért ez jelenleg az Európai Unióban tudomásom szerint nincs még engedélyezve kereskedelmi forgalomba ez az eljárás. Ez inkább kísérleti fázisban van. De illetve pont a vita ugye ezen robbant ki, tehát a Donát Anna Nagy István vita ezen robbant ki, hogy egy-két országban fölmerült az engedélyezés, tehát Olaszország deklarálta ugye azt, hogy náluk biztos nem lesz, erre a vonatra csatlakozott föl Magyarország. Tehát ez azért nem annyira elterjedt, de hogyha véletlen egy étterembe ez szembe jönne, valószínűleg nem tudnánk megkülönböztetni a hagyományos hústól.
Nekem azért vannak kérdéseim ezzel kapcsolatban, hiszen az állatok esetében sem mindegy, hogy mivel takarmányozzuk az állatot. Tehát ahhoz, hogy ezek a húsok, maga az izomszövet fölépüljön, azért számos tápanyag, ásványi anyagok, mikroelemek kellenek. Én úgy gondolom, hogy a szintetikus húsoknál ezt mesterségesen kell hozzáadni adalékanyagként, ízesítőként, ami már azért szintén vet fel kérdéseket.
Hát olyannyira vet fel kérdéseket, hogy a Kubiton olvastam egy tudományos cikket, ami arról szól, hogy pont ezek miatt, amit most ön említ, hogy nehéz a húst így táplálni a laboratóriumi körülmények között, és ugye ez meg kell akadályozni, hogy a baktériumok elszaporodjanak, hogy olyan adalékanyagokkal kell dolgozni, ami akkora széndioxid kibocsátással jár, ami 25-ször akkora lehet, mint egy kilónyi marhahúsnak mögött lévő széndioxid felhasználás.
Igen, illetőleg nagyon nehéz még laboratóriumi körülmények között is fenntartani a folyamatos sejtosztódást és sejtdifferenciálódást. Tehát most már olyan sejtkultúrákkal kísérleteznek, halhatatlan sejtekből álló kultúrákat próbálnak kitenyészteni, amelyek folyamatosan különösebb turbózás nélkül megmaradnak. Ugye jelenleg, amik technológiák ismertek, azok GMO hozzáadását igénylik. Tehát a génszerkesztés ennek az állandó differenciálódásnak, sejtosztódásnak és differenciálódásnak a fenntartásához nem elégségesek, viszont a GMO kockázatai pluszként jelentkeznek ezeknél a technológiáknál. Tehát én úgy gondolom, hogy még nem tartunk ott, hogy tömeges kereskedelmi forgalomba kerüljenek ezek a termékek, de azt a kérdést is föl kell tenni, hogy mikor, milyen körülmények között indokolt egyáltalán ezeknek a forgalmazása. Valóban ott tart az emberiség, hogy ez fog megmenteni minket, vagy teljesen hát másról van
szó? Valami apokaliptikus jövőben lehetséges, mert végigolvasgattam ezeket a híradásokat itt a műhús kapcsán az adásra készülve, és a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy úgy az emberek nagy része idegenkedik tőle, tehát ez nem egy népszerű dolog.
Hát igen, tehát itt azért behoznám azt, hogy Donát Anna részéről ez politikailag is azért egy nagy tévedésnek.
Idézzük őt, jó, hogy a hallgatók tudják, hogy miről van szó. Tehát ő azt írta a Facebook oldalára, a Momentum elnöke, hogy a műhús egyszerre biztosíthat élelmiszerbiztonságot, fenntarthatóságot és adhat lökést az etikus állattartásnak. Amikor a magyar kormány azt fontolgatja, hogy betiltja a műhús gyártását és forgalmazását, azzal nagyjából a géprombolás útjára lép. Mi lesz a következő? A műanyag? Az elektromosság? A mesterséges intelligencia? Nem lehet betiltani a fejlődést, a változást, az új technológiát szabályozni, az innovációt támogatnia kell az államnak, nem üldözni. Ennek így óriási ára lesz, amit a magyarok fizetnek meg.
Hát igen, tehát nagyon sok szempontból vitatkoznánk Donát Annával, amit ugye az előbb elkezdtem mondani, hogy én azt gondolom, hogyha valaki egyébként Magyarországon politizál, akkor annak azért nem árt, hogyha a magyar közvélekedés valamennyire szem előtt tartja, vagy a beidegződött dolgokat, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk olyan szinten, mint a Fidesz, ki kell szolgálni több évtizedes berögződéseket, de azért így frontálisan szembe menni avval, amit Magyarországon a többség gondol ebbe a témába, szerintem önmagába politikai hiba. De itt vannak szakpolitikai kérdések is. Az első számú egyébként nagyon izgalmas kérdés az, hogy valóban zöld-e a műhús, illetve hogy valóban káros-e az állattartás. És ez egy nagyon nagy vita a zöldek között, és én abszolút elfogadom azt, hogy nagyon sokan, akik elhivatott zöldek évtizedek óta, nagyon sokan átálltak a vegetáriánus életmódra. Mert azt mondják, hogy bizonyítottan az állattartás, különösen a nagyüzemi állattartás olyan szintű klimaterheléssel és egyéb környezeti terheléssel jár, hogy ők, mint zöldek, nem akarnak ehhez hozzájárulni, ők növényeket, meg satöbbiket esznek. De azért vannak talán újabb kutatások ennél, amik meg pont azt bizonyították, hogy például a legeltető állattartás az nagyon nagy mértékben hozzájárul a talaj fenntartásához, a fajok egyensúlyához. Tehát, hogy az egy inkább egy észszerű mértékben végzett legeltető állattartás az klíma és környezetvédelmi és tájvédelmi szempontból inkább pluszos, mint minuszos. Tehát mi arra fele tendálunk inkább, hogy legyen egy ilyen kisüzemi, családias állattartás, azt tudomásul kell természetesen venni, hogy ilyen mértékben az nem fog képes lenni annyi húst megtermelni, mint a nagyüzemi állattartás és a húsipar, és hogy a hús esetleg nem lesz olyan olcsó, mint ma, és nem fogunk tudni reggelire, ebédre és vacsorára is húst tenni, de azért, aki olvasott esetleg ilyen őstörténeti, tehát hogy az embernek a fejlődésével kapcsolatos irodalmat, annak talán rémlik az, hogy ugye az ősember sem evett húst ilyen mennyiségbe, pláne nem napi szinten. Tehát az ember fejlődése szempontjából az állati fehérje az egy kiegészítő táplálék volt, de egy fontos kiegészítő táplálék, tehát itt nagyon szigorúan a magam meg a magunk nevébe beszélünk, mert egyébként az LMP-nek ebbe a kérdésben pont a megosztottság miatt nincs álláspontja, és tényleg én meg tudom azt, hogy nagyon sok zöldnek az álláspontja, hogy az a zöld, ami vegetáriánus, de én a magam nevében azt mondhatom, hogy egy kismértékű húsfogyasztás és egy fenntartható legeltető állattartás az igenis minden szempontból zöld és klímabarát.
Én oda kanyarodnék vissza igazából, hogy az LMP és a zöldek nem ellenségei természetesen a tudománynak, a technológiai fejlődésnek, de ha nem is betiltani kell ezt a technológiát, mindenképpen óvatosan kell ahhoz viszonyulni, hogy a kereskedelmi forgalomba, a normál hétköznapi táplálkozásba milyen formában és mértékben vezetjük be ezeket a szintetikus vagy ultrafeldolgozott élelmiszereket. Én az óvatosság elvét vallom. Egyébként az emberiség képes még fenntartani önmagát, tehát természetes, hagyományos módon tudunk elegendő élelmiszert termelni.
Nagy kérdés, mert már 8 milliárdan vagyunk. Tehát
igen.
A legelőkhöz hely kell, nem biztos, hogy mindenkinek jut hús, és a technológia ugye azért csavarodott rá ennek a problémának a megoldására, hogy legyen mindenkinek tápláléka.
Igen, és még egy szempontot említek természetesen, például az űrkutatás vonatkozásába, vagy az űrállomások fenntartása esetében lehet, hogy ez egy teljesen indokolt dolog, de jelen pillanatban még így is, hogy 8 milliárdan vagyunk, képesek vagyunk arra, hogy az emberiség élelmiszer szükségletét megtermeljük, és itt kell megemlíteni azt, hogy hazai és világviszonylatban is milyen mértékű az élelmiszer pazarlás. Tehát, hogy az előállított élelmiszerek egynegyedét kidobjuk. Tehát itt is van azért tartalék, konkrétan Magyarország esetében pedig ugye 20 millió ember ellátására elegendő az az agroökológiai potenciál, amivel az ország rendelkezik, ezt Nagy István miniszter úr is gyakran elmondja, de hát vannak más szempontok is. Ugye azt meg kell azért említeni, hogy az elmúlt 30 évben a rendszerváltás óta több mint 1 millió hektár termőföldet vontak ki mezőgazdasági művelésből. Én úgy gondolom, hogy ennek a folyamatnak is határt kellene most már szabni, hová telepítünk üzemeket, gyárakat, ne adj Isten akkumulátorgyárakat, az iparfejlesztésnek mik a kívánatos irányai, és ugye arról is beszélünk, hogy a folyóknak, főleg a Tiszának igen jelentős területet vissza kellene adnia a víznek, tehát bizonyos terület kivonásra még szükség lenne, de másfelől bizonyos területeket vissza kellene adni a mezőgazdaságnak és az élelmiszertermelésnek, rekultivációval, és egyéb módon, tehát ezeket az irányokat is támogatni kellene.
Egyébként érdekességként jegyzem meg, hogy nem csak műmarha hús van, meg műcsirke, hanem tavaly egy kis cég Izraelben 3D printerrel nyomtatott halfilét. És egyébként egy nagyon fontos, a bolygónkat védendő céllal született ez a fejlesztés, mert a túlhalászás miatt a hal populáció az veszélyben van sok helyen, és hogy ezt a vizeinkre nehezedő nyomást próbálják ezekkel a fejlesztésekkel valahogy könnyíteni. Tehát vannak ilyen zöld, megfogható, tényleges célok ezek mögött, a fejlesztések mögött.
Igen, de én mindig ugyanoda tudok csak kiukadni, hogy nem az a megoldás, hogy ilyen nagyon mesterséges, aminek ugye a hátul ütői azért mindig ki szoktak derülni előbb-utóbb. Tehát az szokott kiderülni az ilyen mesterséges megoldásokról, hogy mondjuk a széndioxid kibocsátás, vagy egyéb valami környezethasználat miatt mégsem annyira zöld, mint hogyha halásznánk, vadásznánk, állatot tartanánk. Másra pedig az egészségre gyakorolt hatás, ugye fogunk beszélni majd az ultrafeldolgozott élelmiszerekről is. Tehát néha olyan nagyon jó ötletnek tűnik, hogy kiváltjuk a cukrot valami édesítőszerrel, vagy nátriumglutamáttal ízesítjük az ételt, csak aztán mindig kiderül, hogy valahogy ennek azért vannak súlyos egészségügyi hátulütői. Tehát a hal kapcsán is én azt mondanám, hogy semmi baj nem lenne, csak el kell fogadni, hogy például Magyarországon egy nem tengerparti országban mondjuk teljesen rendben van, hogyha az ember időnként eszik halat, nem kell minden este lazacot vacsorázni és kaviárt reggelizni.
Bár ezt sokan szeretnék.
Bár sokan szeretik, én is szeretem, én bevallom, de ez nem egy mértéktartás, tehát el kell fogadni, hogy itt nem olyanok az adottságok, hogy itt mi minden áldott nap halat ehessünk, pedig finom, egészséges és jó.
A mezőgazdaságban a marha tenyésztés az mekkora metán kibocsátással jár? Ugye az egyik célja ezek mögött, a kutatások mögött, meg startup cégek fejlesztései mögött épp a széndioxid csökkentésének, illetve a metán csökkentésének célja áll. Most itt már beszéltünk arról, hogy ez a laboratóriumban se sikerül mindig, hogy a széndioxid kibocsátást csökkenteni lehessen, de miért probléma ennyire az, hogy a szarvasmarha tenyésztés ekkora kockázatot jelent a üveghatású gázok kibocsátása szempontjából?
Itt is különböző számok keringenek. Általában azt szokták mondani, hogy a mezőgazdaság üvegházhatású gáz kibocsátása összességében olyan 10% arányban részesedik. Gyakran ezt a teljes tételt a szarvasmarhákra hárítják.
Igen,
tehát vannak ilyen statisztikák is. Én óvatos lennék ezekkel kapcsolatban mindenképpen, mert a helyettesítő megoldásoknak, akár éppen a szintetikus húsoknak is igen komoly az üvegházhatású gázkibocsátása, adott esetben nagyobb is lehet, mint a természetes állattartási folyamatoké. Én úgy gondolom, hogy nem a legeltetett állatokon, a kérődzőkön kell elsősorban ezt az UHG kibocsátást számon kérni, hanem meg kell nézni a tartás technológiákat is, tehát az iparszerű nagyüzemi technológiákat kell összehasonlítani a kis léptékű háztáji helyben történő állattartással, és akkor ezek a számok már mindjárt finomodnak. Természetesen van ennek egy élettani hatás, ugye a kérődzők az összetett gyomrukból adódóan metánt is kibocsájtanak. Ez az egyik legkomolyabb üvegházhatású gáz, ami az éghajlat változáshoz, ugye a klíma felmelegedéséhez hozzájárul, de én azt gondolom, hogy nem ez a legfontosabb tétel, és nem itt kell elsősorban visszafogni, hanem sokkal inkább a közlekedés területén, a lakhatás területén, ahol ugye itt nem 10%-ról, hanem 30-40% gáz kibocsátásról és szennyezésről beszélünk. Tehát sokkal nagyobb az a kommunális és ipari szennyezés, amit az éghajlatváltozás okaként ugye megtermelünk káros széndioxidként.
Egyébként az agrárminiszter azt is mondta, hogy a magyar Európai Uniós elnökség napirendjén fog szerepelni ez a műhúsgyártás tiltó szabályozás. Esetleg ezzel kapcsolatban a parlamentben elindult már valami munka? Hallottak ilyesmiről?
Őszintén nem, tehát szerintem egyedül a Nagy Istvánnak ez a fajta nyilatkozata ismert a mai napig, úgyhogy hát kíváncsian várjuk ezt a vitát, de mondom, tehát szerintem itt nem az a lényeg, hogy egy ilyen totális tiltás, vagy egy engedélyezés, hanem az valóban, hogy érzékeljük azt, hogy a műhús az nem egy jó megoldás, tehát hogy ne ringassuk abba tényleg jó szándékú embereket, zöld szemetű embereket, hogy nem esznek rendes húst, de egyenek műhúst, és akkor az jó lesz. Tehát itt elsősorban ezt a edukatív munkát kell szerintem elvégezni.
Egy szakpolitikai vita éppen a politikusi nyilatkozatok kapcsán is elindult. Ennek nyilván lesznek a közeljövőben állomásai. Az olasz parlament is foglalkozott ezzel a kérdéssel, de én úgy ítélem meg, hogy ez európai szintű szabályozást igényel, hiszen ez piacszabályozási kérdés is, és nyilván azoknak, akik nem ebben az iparágban utaznak, versenyhátrányt is jelenthet. Tehát ez sok oldalról, a gazdák szemszögéből, a fogyasztók szemszögéből, élelmiszerbiztonsági szempontból meg kell nézni. Tehát én úgy ítélem meg, hogy előbb-utóbb európai uniós szabályozás kell, hogy kövesse ezt a szakpolitikai vitát.
Egy kis szünet után innen folytatjuk Szendefi Máriával, az LMP országos elnökségének tagjával, és Kisszanicei Kálmánnal, az LMP Kiskunfélegyházi polgármester jelöltjével. Ne menjenek el, mert nagyon jó beszélgetést fogunk folytatni a ultrafeldolgozott élelmiszerekről és az élelmiszerbiztonságról. Köszönöm, hogy az Ökóra második felében is velünk maradtak. Vendégeim itt a stúdióban Szendefi Mária, az LMP országos elnökségének tagja, és Kisszanicei Kálmán, az LMP Kiskunfélegyházi polgármester jelöltje, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a műhúsról, a laboratóriumban előállított húsról beszélgettünk, de gondolom nem a műhús piacra törése miatt árasztották el a tiltakozó gazdák Európa utcáit. Miért tiltakoznak a gazdák?
Hát most ennél még ez van, nem a műhús állt a háttérbe, csak ugye tényleg, ahogy itt Kálmán kezdte felvezetni, most képzeljük el, hogy milyen tüntetések vannak most. Most mi lenne, hogyha még a gazdák, az állattartó gazdák nyakukba kapnák a műhúst is, és az állattartásnak egyfajta ellehetetlenítése indulna el. Most a gazda tüntetésekkel kapcsán ugye azt kell látni, hogy itt a gazdákat egy anyagi hátrány érte, de tulajdonképpen ugye a zöld átmenetnek ára van. Tehát ezt meg viszont a társadalom széles rétegeinek tudomásul kell venni, hogy bizony annak, hogy itt zöldebb legyen a gazdaság, meg a mezőgazdaság, van egy ára, amit valakiknek viselni kell. Ugye a gazdák azt nehezményezik, hogy úgy érzik, hogy rájuk túl sok jut ebből az egészből. Ugye konkrétan amiatt tiltakoznak, hogy a mezőgazdasági gépjárműveknek a dízel támogatását kezdte megvonni a német kormány, illetve egy Európai Unió szabályozás szerint növelniük kellene a parlagon hagyott területeket. Ugye itt is elhangzott még a műsor első felébe, hogy Magyarországról nem tudom hány hektár kivontak a rendszerváltás óta a mezőgazdaságból, de tudni kell azt, hogy nem szánthatjuk fel az országot úgymond faltól falig, tehát hogy kell hagyni árokpartot, erdősávot, vizes rétet, stb. Az ökológiai fenntarthatóság érdekében. Tehát, de nyilván a gazdáknak ez fáj, és tiltakoznak. Viszont szerintem, ami itt nagyon fontos lenne az Európai Unió részéről, hogyha mi ezt megköveteljük a gazdáktól, már pedig meg kell követelnünk, akkor tudjuk megvédeni őket. Tehát ugye kevesebbet beszélnek a tiltakozásnak arról az eleméről, hogy a gazdákat az is zavarja, hogy nekik itt Európában meg van mondva az, hogy hogyan szántsanak, milyen vegyszereket használhatnak, nem lehet GMO, most ugye más lesz majd az üzemanyagtámogatás, miközben mondjuk Brazíliából, meg a ki tudja az őserdő kiirtásával legeltetett marhák mondjuk beáramolhatnának az Európai Unióba, hogyha megkötnék ezt a bizonyos dél-amerikai Európai Uniós Mercosur egyezményt. Tehát, és majd beszéljünk, az egy külön nagyobb téma az ukrán gabona importja, de most pusztán, tehát ha félretesszük a politikai megfontolásokat gazdasági szempontból, azért azt is kell látni, hogy bizony, hogyha ide vámmentesen bejöhet az a fajta ukrán gabona, amit nagy üzembe adott esetben a GMO szabályozás szempontjából lazább GMO szabályok mellett termesztenek, mint az Európai Unióba, bizony az is egy csapás az európai gazdálkodókra. Tehát a mi álláspontunk úgy röviden körülbelül az, hogy a természetvédelmi előírásokból nem szabad engedni, és haladni kell ugye itt a New Green Deal, tehát az új zöld átállás irányába, és kell hozni áldozatokat, viszont meg kell tudni védeni az európai gazdákat, tehát se Dél-Amerikából.
De akkor ez akkor az Európai Uniós költségvetésből nagyobb támogatást jelent?
Így, hát meg főleg a vámokat, tehát hogy ne, a szabad kereskedelem az igazából zöld szempontból egy nagyon káros dolog. Tehát annak van egy ilyen pozitív visszhangja, hogy jaj, nyissuk meg a kapukat, és jöhessen be a szabadkereskedelem. A szabadkereskedelem világviszonylatban azt jelenti, hogy Európára rázúdíthatják vámmentesen a sokkal kevésbé környezet fenntartható módon, adott esetben gyerekmunkával, adott esetben környezetszennyező módon termelt mindenfajta mezőgazdasági javakat. Tehát elsősorban igenis ragaszkodni kell Európának ahhoz, hogy a piacát magas vámokkal megvédje.
Csatlakozva, nagyon veszélyes és ellentmondásos helyzet állt elő. A gazdákat sok minden sújtotta az elmúlt években, tehát 2020 óta azért válság-válság után jött, ugye a Covid, a háborús helyzet, piaci válság, csökkent a fizetőképes kereslet az élelmiszerek iránt a kereskedelemben, a nemzetközi kereskedelemben, ugye az input anyagok ára, műtrágya, vetőmag, üzemanyag, energia költségek nagyon megnövekedtek, miközben a válság miatt a fogyasztói kereslet csökkent, nem csak Magyarországon, hanem egyébként Európában is, és ugyanakkor jött a zöldítés is, a közös agrárpolitikának egyébként támogatandó törekvése, ami hát plusz adminisztratív terheket is rótt a gazdákra, illetőleg bizonyos területeket parlagoltatni kell, ugye ez a 4%-os szabály, ahol árunövényeket nem lehetett, vagy nem lehet termeszteni, hanem ökológiai puffer területet kell biztosítani, vagy parlagoltatni, zöld ugart létesíteni. Ez egyrészt új dolog, másrészt szintén az árualap csökkenését eredményezi, és akkor jöttek ugye az üzemanyagáremelkedés, a gépjármű adó mentesség megszűnése, tehát ugye a gépek, a traktorok azért több tonnás szerkezetek, a súlyadó azokat nagyon komolyan terhelheti, a gázolaj jövedéki adó támogatásának a megszűnése Nyugat-Európában, és mindez egyszerre. Tehát itt a probléma az, hogy nem fokozatosan történnek ezek az intézkedések.
Ez a magyar gazdákra is hat ez a rengeteg probléma, nem?
Kicsit más a helyzet, ugye itt Magyarországon
csak mert itt nem tüntetnek a gazdák, azért
igen,
kérdezem.
Itt teljesen más a helyzet. Ugye egy 2005-ben volt az Ángyál József féle hatalmas gazdatüntetés, azóta komoly, nagyon komoly gazda demonstráció nem volt. Igazából Magyarországon nem történt ilyen drasztikus támogatás megvonás, tehát itt nem került szóba a súlyadó kivetése a mezőgazdasági erőgépekre, a gázolajjövedéki támogatását sem akarta a kormányzat megvonni. Itt alapvetően az ukrán import, az Ukrajnából érkező import az, ami hát sújtja, úgymond, vagy érinti a gazdákat. Itt azért nagyon nem akartak az utcára menni. El kell mondani, hogy Nagy István, a hozzá közel álló, a Fidesz közeli magoszos nagygazdákat kivezényelt az Áhonyba, és volt egy ilyen kirakat demonstráció, alapvetően az import ellen. Csak azért hiteltelen Nagy Istvánnak ez a fajta akciója, mert már tavaly ősszel elindultak az importtilalom elleni kivételek, ugye behozható az ukrán cukor, és éppen a napokban az ukrán méz importját is engedélyezték, ami kiverte a biztosítékot a hazai méhészek körében. Tehát nagyon furcsa játékot, pávatáncot játszik Nagy István igazából az agráriumot érintő válsághelyzetben. Ide is tesz, meg oda is tesz, és nehéz követni most már a mozgását.
Ha fogyasztó szempontjából nézzük, és nem a gazdák szempontjából nézzük, akkor jó, hogy egyébként ezek az importáruk bejönnek, tehát ezek jó minőségű termékek, jó minőségű és olcsóbb, vagy nem jó minőségűek, és nem is olcsóbbak, vagy mi a helyzet velük?
Hát most, ha az ukrán gabonáról beszélünk, ami talán a legjobban érinti, de beszéltünk az ukrán cukorról is egyébként. Tehát most nyilván egy cukor, vagy egy gabona, az elég standard minőségű dolog. Tehát most mondjuk...
Azért nem mindegy, hogy milyen
mondjuk ugye probléma akkor van... Igen. De például a cukor, csak azért, mert én ugye részben cukoriparban dolgozom, tehát van egy kis tapasztalatom, az ugye egy annyira feldolgozott termék, hogy ott már nincsen maradvány. Tehát az ugye szaharóz 99,9, nem tudom hány százalékban. Tehát a cukornál mondjuk én azt mondom, hogy ott akárhogy is termesztették azt a cukorrépát, abból már a cukorban nem sok jön át, hogy így mondjam, káros anyag. A gabona az egy kicsit más kérdés, mert ott valóban, ha sokkal magasabb volt a vegyszerhasználat például adott esetben, ne adj Isten GMO volt, akkor az már valóban egy minőségi különbség egyébként. De ugye, mint a fogyasztók elsőbben érzékelnek, most akár ha beszélünk az ukrán gabonáról, akár ha beszélünk a dél-amerikai marhahúsról, az, hogy olcsóbb. Tehát nyilvánvaló, ezek olyan hatékony mezőgazdaságok, ahol olcsóbban tudják előállítani az egységnyi árut. Tehát igen, a fogyasztók úgymond egy árelőnyt fognak érzékelni, csak tényleg itt nagyon fontos a politikának a beavatkozása, hogy ezt azért szűrje meg, ezt a dolgot, mert másfelől pedig azért súlyosan sújtja a helyi gazdálkodókat, és ugye az is egy zöld szempont, hogy rövid legyen az ellátási lánc, hiszen maga a fuvarozás is rendkívül környezetterhelő. Tehát, hogy lehet, hogy drágábban, és nem is feltétlenül jobb minőségben, de igenis, amit lehet, azt itthon termeljük meg.
Nagyon fontos itt az import megítélése kapcsán az ellátás biztonság. Tehát az a politikusoknak sem érdeke, hogy áruhiány és jegyrendszer legyen bizonyos termékekből, és vannak olyan termékek, amelyeket máshonnan nyugatról sem tudunk pótolni. Ilyen szempontból a közelség miatt az ukrán import például a 2022-es aszályos évben logikus és szükségszerű is volt, tehát 1-2 millió tonna gabona hiányzott 2022-ben a hazai takarmányellátás szempontjából is, tehát kénytelen volt a kormány engedni, hogy néhány az agrárkereskedelemben érdekelt nagy cég kapjon engedélyt, és behozható legyen a kukorica elsősorban, de búza is érkezett napraforgó, tehát kevés volt a hazai árualap. Ezekkel az a probléma, hogy teljesen más szabályok vonatkoznak az ukrán mezőgazdasági termelőkre, pontosabban nem nagyon vonatkoznak, főleg a háborús helyzetben szabályok, tehát a GMO-mentességet semmi nem garantálja, az unió szigorú környezetvédelmi elvárásai a gazdák felé nem jelennek meg, tehát ez versenyhátrányt okozhat a hazai termelők számára, ezt mindenképpen el kell kerülni. De a kivételek is jelzik, hogy bizonyos termékekből bizony előállhat az áru hiány, piaci zavarok, de a természeti okokból is, tehát egy aszályos év áruhiányát nem olyan egyszerű pótolni, az állatállományt etetni kell, bár hozzáteszem, hogy a magyar állattenyésztés egy-két kivételtől eltekintve azért igen nehéz helyzetben van, tehát az állatállomány inkább csökken, a sertés tenyésztés például most próbálna magához térni, magasabb átvételi árakat kapnak a gazdák, ugyanakkor a sertéshúsfogyasztás csökken. És nem csak a pénztárca miatt, hanem az egyre tudatosabb vásárlók jelennek meg. Tehát most is érvényesül egyfajta tudatos vásárlói magatartás, ami a piaci helyzetet és az áruallapokat befolyásolja.
Nagyon érdekes, amit említ. A német agrárminiszter a tüntetések hatására valami olyasmit nyilatkozott, hogy az Európai Unióban a fogyasztó legyen tudatos, fizesse meg a drágább élelmiszert, hiszen az autóban is megfizetik az emberek a jobb minőségű Mercedest.
Igen, itt alapvető probléma, hogy a magyar vásárló árérzékeny. Tehát itt a válságos években csökkent az élelmiszer vásárlás is, és az alacsonyabb árkategóriás termékeknek növekedett meg a forgalma. Nem véletlen, hogy a hatósági áras termékekből időnként azért alakult ki árualaphiány, illetve korlátozás a vásárolható mennyiséget, hogy egy kiló cukrot vehetek, vagy hány kiló lisztet. Tehát ilyenek előfordultak. A magyar fogyasztó nem azonos helyzetben van a nyugat-európai fogyasztóval, vásárlóval, ezt tudomásul kell venni.
Mit jelent pontosan ez a GMO-mentesség? Ezt többször is említették. Ugye ez a genetikailag módosított élelmiszerre utal ez a rövidítés, de hogy valójában amióta az emberiség mezőgazdászkodik, azóta módosítgatja így úgy a génállományt, nem? Tehát amikor keresztez, meg nemesít, meg ezt-azt csinál, akkor azért ez benne van a kultúrában.
A hagyományos növénynemesítés, vagy akár az állat tartás és szelekció, az egy természetes szelekció, és természetes génmutációkat használtak ki a nemesítők az elmúlt évezredekben, évszázadokban arra, hogy javítsák nyilván a hozamokat, az eredményeket, a szaporulatot, a hús hozamot. Ez még nem volt génpiszka. Ugye ez a 20. század terméke, a génszerkesztés, ami ugye különböző fokozatokat és technológiákat értünk. Ezen a zöldek között is vita van, hogy ezek az új génszerkesztési technikák jöhetnek, nem jöhetnek. Én az óvatosság elvét hangsúlyozom, tehát ellentmondásos tudományos vizsgálatok vannak arra vonatkozóan, hogy ezeknek a génmódosított szervezeteknek utána, a fogyasztásuk után milyen élettani hatásuk van, és amíg nincs erre teljes bizonyosság, én az óvatosság elvét hangsúlyoznám, és visszatérve egy korábbi állításomhoz, génmódosítás nélkül is meg tudjuk termelni a civilizáció, a 8 milliárd ember élelmiszer szükségletét jelen pillanatban. Tehát én a tudományos szintű vizsgálatokat támogatom, de mielőtt ez köztermesztésbe, közfogyasztásba kerül, ezt nagyon-nagyon meg kell gondolni, mert ha egyszer a szellemet kiengedjük a palackból, akkor utána nagyon
vannak
nehéz.
Vannak már olyan piacok, ahol nagyon sok ilyen típusú alapanyag van, nem?
Igen.
Hát például a szója, ugye Ázsiába az 90, nem tudom hány, tehát az nagyon nagy rész génmanipulált. Tehát egyébként nagyon fontos fölhívni a figyelmet, hogy azok, akik mondjuk tényleg a legjobb szándékkal, például a húst valamilyen szója készítményre cserélik, mert ugye annak maga a fehérje tartalma, reklámozzák is, mint kvázi húspótlót, szinte biztos, hogy génmanipulált lesz, mert a szóját tudomásom szerint Ázsiában nagyrészt génmanipulált módon termesztik.
Azt hozzá kell még tenni, hogy a vetőmag cégek globális nagyvállalatok. Tehát, hogy pillanatok alatt ezek a génmódosított szaporítóanyagok, akár vetőmagok, akár tenyészállatok el tudnak terjedni mindenütt. Tehát Magyarországon is azért azt pontosítanunk kell, hogy köztermesztésben, kereskedelmi forgalomban nem lehet génmódosított vetőmag, de Magyarországon is állítanak elő génmódosított vetőmagot megfelelő üzemekben, parcellákban, csak az nem hozható forgalomba itthon. És ennek azért elég nagy a veszélye, akár büntetőjogi kategória mellett is, hogy kikerüljenek, hiszen volt már arra példa, hogy génmódosított vetőmaggal bevetett területeket Magyarországon ki kellett tárcsázni. Tehát erre számos példa volt már az elmúlt években, évtizedekben.
Itt most már érintettük a génmanipulált élelmiszereket. sok probléma van általában is az élelmiszereinkkel, és sokszor az emberek nem is tudnak róla, hogy mennyi problémát okoznak maguknak a jövőben. Nemrégiben jelent meg egy kutatás a Guardianben, ami az Európai Kardiológusok Társasága által készített felmérés volt, az eléggé sokkoló adatokat hozott arról, hogy a stroke és a daganatos megbetegedések kockázata mennyivel megnő akkor, hogyha ultrafeldolgozott élelmiszereket fogyaszt egy ember. Ezzel kapcsolatban az LMP-nek van egy javaslata, hogy ezekre ugyanúgy, ahogy a cigarettás dobozra is ráírják a egészségkárosító hatását a cigarettának, hogy ezekre az élelmiszerekre is fel kellene tüntetni azt, hogy milyen kockázatokkal jár. Egy picit beszéljünk arról, hogy mit jelent az, hogy ultrafeldolgozott élelmiszer, ez milyen technológiát jelent, miért hívjuk így?
Itt megint egy kicsit visszautalnék arra, amiről a génmanipulálás kapcsán is szó volt, hogy a természet az egy lassú dolog, tehát az evolúció egy lassú folyamat volt, a nemesítés kicsit fölgyorsítja az evolúciót, de mindig csak fölgyorsítja, a génpiszkálás meg már belenyúlás. Na most hasonló az ultrafeldolgozott élelmiszerek kérdése is, hogy ugye az ember az évezredek folyamán kialakította azt, hogy valamilyen fokon földolgozza ugye az élelmiszert, nem nyersen esszük, hát a húsokat ugye semmiképpen, de ugye a gabonákat is örlik, és utána megsütik valamilyen formába, a zöldségeket általában párolják. Tehát kialakultak évezredek folyamán élelmiszerfeldolgozási technológiák, amiket azt mondanám évezredek folyamán bizonyítottak, hogy ezek nem okoznak kárt az ember szervezetébe. Ugye a 20. században nagyon elkezdett fölgyorsulni minden. Tehát az egész életformánk olyanná vált, hogy bizony nem volt már idő a konyhába nem tudom vagdosni a zöldséget, vagy a krumplit, vagy klofolni a húst, hanem olyan egyszerűnek, kényelmesnek tűnt, hogy ilyen instant dolgokat vegyünk meg, és én nekem mit kell elmondani, hogy dolgozóházi asszonyként én abszolút megértem, hogyha sokaknak egy végig dolgozott munkanap végén mondjuk egy instant leves a legjobb ötletük vacsorára. Tehát ez teljesen ebbe az életformába ez érthető. Csak ahogy a dohányoknál is jelezni kell azt, vagy az alkohol kapcsán is jelzik azt, hogy igen, ez lehet, hogy kis mennyiségben ez nem is, mondjuk a dohány ugye már kis mennyiségben is káros, az alkohol talán kevésbé. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy te most ebből eszel egy darabot, és holnap meghalsz, de számoljál vele, hogy egy ilyen típusú élelmiszereknek a tartós fogyasztása, az bizony most már bizonyítottan sztrókhoz, keringési zavarokhoz, sőt, pont pár napja olvastam egy cikket, hogy például a mesterséges édesítőszereknél a depresszióval mutattak ki összefüggést. Tehát, hogy valószínűleg nem véletlen, hogy ezek a dolgok, ezek olyan hirtelen robbantak be az ember étkezésében, a szervezet ezeket még nem képes teljesen lereagálni, és bizony károsodáshoz vezethet.
Én is oda térnék rá, amit te is elkezdtél mondani, Marci, hogy nem mindegy, hogy mennyit maceráljuk az élelmiszert. Tehát a természetes folyamatok azok, amelyek évezredeken keresztül a háztartási gazdaságokban működtek, sózás, füstölés, savanyítás, lesütés. Én ugye még a házi disznóvágást gyakorolom a családban, tehát ezek azok a kíméletes tartósítási technológiák, amiknek a
nem egyszer.
Hatásai azért élettanilag tűrhetőek, tolerálhatóak. Nyilván itt is azért minden mérték kérdése, de azok az élelmiszerek, amelyekről mi beszélünk, ultrafeldolgozott, agyonmacerált élelmiszerek, itt már azért többszörös átalakítási folyamatokon esnek ugye ezek át, aminek azért egyrészt a beltartalma, biológiai értéke csökken, másrészt bekerülhetnek olyan anyagok, amelyek tényleg szív- és érrendszeri betegségeket, daganatos betegségeket okozhatnak. Ezeknek a kockázatai azért nagyon nagyok, ezeket vizsgálni kell, és tényleg fel kell tenni itt is a kérdést, hogy szükségünk van erre.
Az ultrafeldolgozott élelmiszer és az egészséges élelmiszer az egymást kizáró fogalmak? Vagy van olyan ultrafeldolgozott élelmiszer, ami nem egészségtelen?
Szerintem, hogy mondjam, minél közelebb van az élelmiszer az eredeti mi voltához, azért annál egészségesebb. Nem véletlenül a salátát tárolják, ugye? Tehát a salátával gyakorlatilag semmi nem töltek, leszedjük a levelet. Ugye jó esetben ez egy biogazdaságból származik, ahol nem kapott semmilyen vegyszert, vagy jó esetben még műtrágyát sem, de teljesen természetesen nő dolog, és azt úgy, ahogy van, nyersen megesszük, vagy a zöldséget. Nem véletlen a zöldség és a gyümölcs van tekintve a legegészségesebb élelmiszernek. Ugye, ahogy haladunk, nyilvánvaló, hogy még tényleg az ilyen korábbi feldolgozás és tartósító módok is, mind a só vagy a füstölés, azoknak is van egyébként egészségkárosító hatása, csak az már egy, hogy mondjam, feltárt, ismert, nagyjából a mértéke be van lőve. Ahogy megyünk, tényleg, ahogy a Kálmán is említette, hogy macerálják az élelmiszert, mert már jobban szétszedik. Ugye itt az ultrafeldolgozás az sokszor egyébként azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ezek az élelmiszerek hetekig, hónapokig elálljanak csomagolva a polcokon, ezekhez vagy tartósítószer kell, ugye nátriumbenzoát vagy káliumszorbát, amiről már bizonyított, hogy nem egészséges, vagy nagyon meg kell sózni, vagy nagyon meg kell cukrozni, ami szintén nem egészséges. Például a hőkezelés az egyébként szerintem egy kevésbé vita, tehát a hőkezelésről még egyelőre nem derült ki semmi rossz, tehát hogyha valamit hőkezeléssel tartósítanak, az például egy jobb megoldás lehet.
Egyébként ezek a ételek valóban, ahogy említette, az életet könnyítenék meg egy hosszú ledolgozott nap után, és szomorú megemlíteni, de ezek között, az ételek között van ugye a fagyasztott pizza, mint ilyen gyakori vacsorája a dolgozó embereknek, tehát nehéz kikerülni. Mit lehet tenni, hogy ezt megúszuk?
Hát a mértékkel és a léptékkel van alapvetően probléma. Hazudnék, azt állítanám, hogy én nem eszek néha gyors étkezdében, tehát én is fogyasztok ilyet, kivételes jelleggel. De ugye az a fontos, hogy az ember életmódjában mi a gyakorlat, mi a napi gyakorlat. Tehát ott ugye nem véletlen, hogy ételallergiák alakulnak ki, hogy elszokunk bizonyos természetes élelmiszerektől, nem tudja a gyerek már, hogy mi az az igazi tej, vagy a kapirgáló csirke. Tehát, hogy az, ami igazából természetes, már az lesz kivétel, és az lesz nem szokványos. Tehát leszoktatnak minket ezekről a hagyományos, természetes, az ember biológiájához igazodó élelmiszerekről, és természetesen azt az életmódot is, azt, amiben élünk, azt a verklit is felül kellene vizsgálni, hogy tényleg jó-e ez így, fenntartható-e ez ebben a formában. Szerintem nem, tehát át kellene az egész életmódunkat, illetve a politikai és gazdasági rendszerünk alapjait is gondolni.
Mennyire mutatkozik nyitottnak a kormányzat az ultrafeldolgozott élelmiszerek reklámozásának tiltásáról szóló javaslattal kapcsolatban?
Ugye az a baj a jelenlegi kormányzattal, hogy egy bármilyen jó javaslatot is, akár az ő politikájukhoz illeszkedő javaslatot se fogadnak el soha az ellenzéktől, hiszen akkor be kéne látni, hogy esetleg az ellenzék valamire képes. Tehát ezért ezt így nagyon nehéz megmondani, és akkor még ráadásul ott vannak a lobby érdekek, tehát hogyha nekik van néhány olyan vállalkozójuk, aki pont ebbe érdekelt, akkor ugye már nem működik a dolog. Tehát én nem várnám azt, hogy ezt a kormányzat nagyon hamar elfogadja, de zárszóként akkor tényleg, amit Kálmán mondott, arra erősítenék rá, hogy az ökopolitika, amit mi képviselünk, az valóban egy rendszer. És ezért fontos az, hogy persze, hogyha az embereket kizsigereljük, és 5 napot egy héten, vagy sokan 6-ot, napi 8-10 órába dolgoznak, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy egyébként otthon meg szeleteld a krumplit, meg süsd a húst, meg nem tudom mi. De hogyha azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy ennyit kell dolgozni a mai világban már. Igenis, a hatékonyságnövelésből adjanak az embereknek, nem a tőke tulajdonosoknak kell az összes profitot hazavinni, akkor talán több idő jut arra, hogy az emberek maguknak egészséges, természetközeli élelmiszereket készítsenek.
Ennyi fért a mai ökórába. Köszönöm vendégeimnek, Szendefi Máriának, az LMP országos elnökségének tagjának, és Kisszanicai Kálmánnak, az LMP Kiskunfélegyházi polgármester jelöltjének, hogy befáradtak a stúdióba és megosztották gondolataikat. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, 2 hét múlva találkozunk újra.
Köszönjük.